Oké. És így már indult a felvétel. Szóval nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai napon is, és mindig jó, hogy benneteket látni. És nagyon jó, hogy új arcokat is látok, hálás vagyok Istennek ezért. Na, hát ma egy könnyű témát hoztam, a megtöretésről szeretnék beszélni nektek. Ez egy felemelő dolog. Egyébként majd meglátjátok, hogy valójában egyébként az, hogyha abból a szemszögből nézzük, hogy Isten látja, de hát tudod, hogy menekülnek a mai prédikátorok, meg menekülnek így a mai szolgálatok. Nagyon sokszor a gyülekezetekben egy ilyen emberi bátorítás, egy ilyen tudomány szerint való ilyen felturbózás, mint hogy inkább az lenne, hogy az Istennek az igének a tükrében nézzük meg, hogy egyáltalán Isten hogyan látja ezt a dolgot, amikor a mi életünk megtörik, miről szól a megtöretés egy keresztény embernek az életében. Hát vagy valahol egyáltalán megkérdőjelezik azt, hogy ha jól csinálod a kereszténységet, akkor te egyáltalán megtörhetsz. Ez egy nagy kérdés, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Én hallottam olyan tanításokat, olyan teológiákat, amik azt mondják, hogy ha te Istenben vagy, akkor veled ilyen nem történhet. Hát Na mindegy, szóval megnézzük, hogy ez tényleg így van a Bibliában, vagy hogy egyáltalán Isten hogyan gondolkodik erről. És aztán ugye azok is nagy kérdések, hogy hogyan lássam magamat, amikor össze vagyok törve. Az sem mindegy, hogy mit látsz. Ma azt látod, hogy ott van a földön egy elhagyott kupac, ami hogy fekszik, és így nem jó már semmire, és így látod magad összetörve, akkor az egy rossz kép, mert valójában nem erről szól, nem így működik ez az egész, és Isten nem így lát minket, és a szellemi valóság sem ez a legtöbb helyzetben. És egy nagy kérdés, ami nagyon fontos kérdés, hogy mit csináljak, ha összetörtem. De aztán lehet, hogy ez egy olyan téma, ami nektek nem is aktuális, mert nem is szoktatok összetörni. Nem, ugye? Akkor lehet, hogy haza kéne, hogy menjek, és akkor ez lehet, hogy csak nekem szól. Tehát, hogy én nem tudom, de valahogy azt látom, hogy elég sokan úgy összetörnek a mai világban, és egyre kevésbé tudnak az emberek vele mit kezdeni, és sokszor a keresztények sem. És tudjátok, ilyenkor mit csinálunk mi keresztények? Hát a legtöbb helyzetben ugye az van, hogy próbálunk Istenhez fordulni, igaz? Amikor válaszokat kérünk az Úrtól. Imádkozunk, ezt szoktátok csinálni, gondolom ti is. Imádkoztok, imádkoztattok magatokért, ez most nagyon nagy divat, hogy megyünk, imád kérünk. Aztán még van az, hogy a proféciát kérek az Istentől, elmennek én különböző profétai alkalmakra. Ezek nem rossz dolgok, csak hát na. Aztán nyilván van egy ortodoxabb keresztény megközelítés, amikor elkezdik az Isten igéjét olvasni, igaz? És akkor keressük azt, hogy valamilyen módon hát az Isten igéje hogyan ad nekünk választ arra, hogy mit csináljak ilyen helyzetben. Nyitogatjuk a Bibliát, szoktátok ezt csinálni? És akkor, hogy mit mond az Úr, tuk, és akkor ismertek valami egy ilyen nagyon jó példa erre, hogy ez a Biblia nyitogatásról, hogy az egyszeri ember keresi, hogy nagy bajban van, és akkor hát mit csináljon? És akkor kinyitja a Bibliát, látja, hogy az a rész van, amikor Júdás felakasztja magát. Összecsukja, ez nem Istentől van. Aztán megint kinyitja egy másik helyen, aztán látja, hogy azt mondja az Úr, azt mondja Dávidnak, hogy menj el, és te is cselekedj így. Hát akkor most mi van? Tudjátok, nagyon sokszor az Isten igében nem így kell keresni a választ, nem igekockákat húzunk, nem tudom, hogy ismeritek ezt, hogy ilyen igekockák vannak, ahol dolgok, hanem az, hogy értelmes módon megnyitjuk a szívünket. És tudjátok, én is ezt csináltam egy ilyen összetört állapotomban. Elkezdtem olvasni az Istennek az igéjét, és nem azt a hatást váltotta ki bennem, amit kellett volna, mert nem úgy közelítettem meg, ahogy kellett volna az első pillanatban, és akkor Isten elkezdett összerakni bennem egy gondolatot, amit most szeretnék nektek átadni. Tehát ez egy olyan prédikáció lesz, ami tapasztalati prédikáció, ami arról szól, hogy én igen átélek ilyen helyzeteket, átéltem ilyen helyzeteket, és tudom azt, hogy az ember akkor nem úgy érzi magát, amikor össze van törve, vagy a lelke meg a mennyekbe jár. Hát nem igaz, az is a földbe van taposva. És így olvastam az igét, és a következő ige ugrott elém, és roppantú felháborodtam. 2 Korintus 4.7. Ez a kincsünk pedig cserépedényben van, hogy ezt a rendkívül erős Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Na, ez kikészített. Tudjátok, melyik szó, melyik gondolat? A cserépedénynek a gondolata. Hát ez milyen kiszúrás már? Nem? Hogy Isten az ő értékét, az ő kincsét egy cserépedénybe helyezi el, aki konkrétan te vagy. Hát a cserépedénynek van egy nagy orosz tulajdonsága, mi? Hát az, hogy törékeny. Köszönöm szépen az, hogy törékeny. Hát az, hogyha lejtesz egy... Ejtettetek már a poharat? Vagy cserépen én annyira ne gyakran, már nem ejtünk le. De mit tudom én, poharat, nem? És akkor mi hogy törnek a poharak? Visszapattan, igen. És egy csomó, mondjuk a kristálypohár azért 1000 millió szilánkra törik, nem? Jó, a cserép azért nem ilyen, az lejtel, és akkor mit tudom, ilyen effektív, nagyobb, meg kisebb darabokra törik, de nem ilyen apró nyavajákra, amit utána abban lépdesel napokig, amikor nem tudod felsöpörni rendesen, hanem a lényeg az, hogy akkor összetörik egy nagyobb darabokra, meg kisebbekre, meg mindenre. És tudjátok, azon gondolkodom, hát ezért nem így kellett volna ezt csinálni. Én lettem volna teremtő, akkor minimum titánból csinálom az embert. És olyan lett volna, hogy vasember. Tudjátok, neki, hogy a acéltorony, acél, vetőnacél, vagy minek hívják azt, a toronyháznak, és nem a ő törik össze, hanem a toronyház dől ki. Tehát, hogy nem? Nem ez lett volna logikus? Hát mennyivel könnyebb lenne az, hogy az ördög rád üt, és az ő keze törik el? Ha, ugyan szórakozz mással. Ehhez képes Isten, és ezt a keresztényekre mondja, egy cserépedénybe rejti a kincseit, beléd. És hogy mi törékenyek vagyunk. És ez egy, én ezt akkor úgy értem, hogy ez egy kiszúrás. Aztán, amikor elkezdtem lenyugodni, és elkezdtem gondolkodni ezen, akkor az volt így bennem, hogy oké, de ha már így alakult, és így van, akkor mit lehet kezdeni egy törött cserépedénnyel? Te mit csinálsz vele? Most bármelyikőtök mit csinál egy ilyenbe? Mondjuk nem cserépedény, nagymamától örökölt váza, amit mondjuk nagyon szeretsz, vagy nem tudom, hogy van-e ilyenetek. És milyen lett utána? Egyébként szép, de ugye én is próbálkoztam ilyennel, még gyerekkoromban, amikor anyám még elől akartam titkolni, hogy összetörtem valamit. Hát ez ilyen, nem lett olyan extra jó eredmény, lehet, nem is voltam olyan türelmes mondjuk, mint te, de nem minden darabot találtam meg. És ahol nem találtam meg, ott ilyen apró pici darabok hiányoztak, és akkor ilyen mozaikos lett, olyan nem tudom, ilyen hiányzó, ilyen kis ízé részecskék vannak benne, hogy a cserépnek van egy ilyen bordó színe, azon van egy máz, tehát kiütlik, hogy a máz alatt valami nem tökéletes, értitek? És hogy nyilván az emberi megoldás a pillanatragasztó. Igaz? Az egy mindenre jó, olyan, mint a szigetelő szalag, tudjátok, hogy az is kb. Mindent javítani lehet szigetelő szalaggal. Ez egy ilyen mindenre jó eszköz. A pillanatragasztó is egy ilyen mindent összeragasztó, és amit nem kéne, főleg az ujjadat, hogyha nem vigyázol. Volt olyan, hogy valamit össze akartam ragasztani, megfogtam, és akkor így ráragadt így az ujjam. És rájöttem, hogy rosszabbul jártam. Amikor szét akarom szedni, akkor még a darabok is ott voltak az ujjamon. Szóval a lényeg az, hogy hogy az nem igazán jó megoldás. De az Isten akkor ilyen pillanatragasztós ócska megoldásokba gondolkodik, ami után lehet látni azt, hogy az, aki összetört, az egy ilyen hiányos dolog, hogy az már nem az a 100%-os, az már egy rossz leértékelt cucc. Hogy amikor összetörünk, akkor az Isten összerak, akkor ránk néz, valaki, ez hányszor törhetett már össze, te jó ég, nézd meg... Hány darab hiányzik belőle? Jó, hát összefoldoztatták, de hát. És az emberi gyógyulás az ilyen. Amikor emberileg nyúlunk az életünkhöz, az olyan, mintha pillanatragasztóval lennénk összerakva. Az olyan, mintha csak egy ilyen, hát valamint megpróbáltak vele, hogy na megmentsék, értitek. De hát úgy látszik rajta, hogy mozaikos, meg hiányos egy picit, meg minden. De mit gondol az Isten? És akkor képzeljétek el, hogy az Úr elém hozott egy képet. És tudtam, hogy létezik ilyen, mert már láttam ilyet, de nem tudtam először, hogy keressek rá, vagy hogy mi ennek a neve igazán. És tudjátok, az internetet, így, nyilván ő a Google a barátunk, tudjátok, nekem néha a Google Translator is, és szóval az a lényeg, hogy rákerestem egy ilyen japán technológiára, amit ismertem, az a neve, hogy Kintsugi. Hallottatok már róla? A Kintsugiról? Olyan szép neve van, nem Kintsugi? Azaz, és most kéne kivetíteni a képet. Ez a Kintsugi. Azt kell tudni, hogy a japánoknál van egy szokás, ami a 15. században indult el, egy japán császár, akinek meg nem tudnám jegyezni a nevét, től származik az egész, és a következő volt a lényege, az, hogy eltört a kedvenc teás csészéje, és elküldte Kínába megjavítatni. És akkor ugye Kínába volt a minden kerámiának a csúcsa, és a kínai javításba úgy érkezett vissza, hogy akkor az volt a szokás, hogy ilyen, mint a mostani ilyen tűzőkapcsok, olyanok hasonlókkal, ilyen fém tüskékkel összetűzték. És ilyen, hát a császár nem volt elégedett ezzel a látvánnyal, és azt mondta, hogy ne, hát ezt nem ezt akartam. Tehát ilyen, az, amikor az ember javít, tudjátok. Hogy oké, egybe van, de hát na. Akkor még nem volt pillanatragasztó, úgyhogy ezt a módszert alkalmazták a kínaiak. A mai kínaiak már mást csinálnának, műanyagot önténének bele. Na szóval az a lényeg, hogy... És azt mondta ez a császár, hogy valami olyan módszert alkalmazzanak az ő edényének a javítására, ami méltó ahhoz az értékhez, amit ő neki képvisel ez a csésze, és ezt, hogy méltó ahhoz az értékhez, ezt jegyezd meg, majd később előveszik ezt a gondolatot. És elküldte egy japán mesterhez, aki ezt küldte vissza. Arannyal öntötte ki a közötte lévő réseket. És ezzel már a császár elégedett volt. Nem azt mondta, hogy anyám, mennyibe került ez most így nekem. Hát azért mégis ne hülyeskedjünk már. Azért, ha gondolj bele, hogyha te egy cserép vagy, és én azt mutatta Isten, hogy ő is így gondolkodik, és összetörsz, és az életünk egy ilyen, hát hogy is mondja, amíg egybe van, még nagyjából azt mondjuk, van egy érték egy cserépnek. De amikor összetörik, akkor aztán végképp nem egy nagy értéket képvisel az egész. És hogy azért, ha össze kéne hasonlítani, hát ez 94 dollár lehet kapni, ne viccelj már. Üzsd le, ez már megéri. Szóval az a lényeg, hogy szóval a lényeg ebbe az egészre tulajdonképpen az, egyiket hamisítják, tehát csak úgy mondom. A lényeg az, hogy ebbe az egészbe az, hogy összehasonlítatlan értéke van a cserépnek és az aranynak, igaz? Nem tudom, hogy egy gram cserép mennyit érhet, meg egy gram arany. De rentábilisan sokkal több. És kimondhatnánk azt, hogy ez egy pazarlás. Igaz? Ez egy pazarlás, amit itt látunk. De miért nem pazarlás ez? Mert valaminek az értékét nem az szabja meg. Nem az szabja meg, hogy mások szemében mennyit ér, hanem a tulajdonosának a szemében mennyit ér az a dolog, az a tárgy. Jelen esetben ez a személy, azaz te. És azt tudnod kell, és értened kell, hogy te Isten szemében egy felbecsülhetetlen értéket képviselsz. Egy olyan értéket, ami nem lehet racionálisan megmagyarázni, amit nem lehet fejben megmondani. Nem olyan régen még az embereket adták, vették készpénzért rabszolgának. De a szüleik kirakták volna azokat a gyerekeket oda? Nem. Egy normális szülő soha nem csinál ilyet. Azok olyan emberek voltak, akiknek nem volt közük azokhoz az emberekhez. Isten nem így néz rád, hogy dollárba, vagy euróba, vagy bármilyen más konvertibilis valutában méri fel a te értéked, és azt mondja, ne haragudj, de nem érsz ennyi aranyat, így összetörtél. Most már old meg magad. Hanem Isten pont, hogy máshogy gondolkodik, és az igében annyiféle ilyen gondolatot látunk. Egy néhányat hadd olvassak föl nektek, jó? És megnézzük akkor, hogy mégis mi történik ilyenkor, amikor aranyat öntenek a cserép közé. 2 Korintus 4:17. Kerülendő ige minden modern kereszténynek. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk mindenféle meghaladó, mindent meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Hát tudjátok, az egy felháborító gondolat megint. Mi az, hogy pillanatnyi és könnyű? Amikor benne vagy, akkor nem tűnik se pillanatnyinak, meg könnyűnek se. És azért sok olyan szenvedésen végigmegy az ember, ami hosszú ideig kíséri éveken keresztül is akár egy-egy folyamat, mondjuk egy gyász az ember életét. És nem tűnik könnyűnek se, hogy ezt elviseljük, hogy feldolgozzunk, hogy kezdjünk vele valamit. De mégis az ige azt mondja, hogy ez pillanatnyi és könnyű. Miért mondja ezt? Nem azért mondja, hogy nyugi, hát most nem lesz olyan nehéz ez. Ő nem lebecsüli a szenvedésedet, Isten. Nem leértékeli azt, hogy te szenvedsz. Nem azt mondja, hogy hát ennek nincs értéke, hogy nem értek egyet vele, nem tudom, átérezni a szenvedésedet. Ezzel nem ezt akarja mondani az ige, hanem azt, hogy az isteni szempont, az isteni figyelem, az isteni mérték teljesen máshol van, mint az emberi. Egyszer hallottam egy tanítás, először nagyon felháborodott, amikor az volt benne, hogy Isten pazarló Isten. Tudjátok, mire mondták azt, hogy Isten pazarolja a szeretetét, mert egy csomóan nem hálálják meg neki. Meg arról szól, hogyha Isten a kegyelmét is annyit ad, amennyit. De Istennek az idő is ilyen. Az Isteni nincs idő. Mert ezer esztendő annyi, mint egy nap. És egy nap, mint ezer esztendő. Nem a mi szemszögünkből néz ezt a dolgot. És van egy jó hírem, ez nem csak Istennél van így. Tudom, én is így vagyok. Ami korlátolt elménkkel, ezt nem tudjuk fölfogni, hogy nekünk örök élet van elkészítve. Értitek, miről beszélek? És az örök élet tekintetében a néhány év az mit jelent? Mint porszem a sivatagban. Értitek? Hogy el fog veszni a te élettörténetedben még a legnagyobb szenvedésed is, amit megéltél. És pillanatnyinak fognak tűnni, meg akár nem, még könnyűnek is, mert amikor már ott leszel a mennybe, akkor egész nemzetek szenvedését fogod megérteni. A világok szenvedését, amiket Isten lát. És ebből a tekintetből, bocsánat, hogy ezt kell mondjam, mi hangyák vagyunk egy hangyabolyban, vagy még az se. De Istenén végig sokkal többek, és fontosak vagyunk. És azt akarja, hogy megértsed, hogy el fog múlni minden szenvedés. El fog múlni minden rossz pillanat, minden rossz perc, minden rossz óra, minden rossz nap, minden rossz hét, minden rossz hónap, minden rossz év, és egyszer csak elmúlik, és te az örök életbe fogod találni magadat, úgy, hogy meg is érted, hogy ott vagy benne. Már most is ott vagy, de ott meg fogod érteni. Érted? És annak a tekintetében ezeknek nincsen már súlya. És kell, hogy megértsük azt, hogy a legnagyobb értékű szenvedés, és bármilyen furcsa, amit most mondok, az, amit az Istenért szenvedünk. És van ilyen. És tudjátok, az a legrosszabb, hogy az ördög az ilyen szenvedéseket fordítja a legjobban Isten ellen. Na, jó, bizonyságot tettél az Úr, azt most mindenki hülyének néz. Hát mondtam, hogy ne csináld. Hát értelmiségi közegben nem beszélünk a hitünkről, az magánügy. Ó, most csendben maradtál, lenyelted. Most itt vagytok mind a kettőt, azt mondom. Összevesztek, azt akkor egyikötök megbocsájt a másiknak. De hülye vagyok, jön az ördög ezzel kísérteni, tudod. Ez a elengedted, már megint engedtél. Hát milyen vagy már? Hát találj ki magadért. És tudod, ezek a szenvedések, amikor az ördög, az, amit az Istenért teszünk, mert azért tesszük, mert tudjuk, hogy az a helyes, igaz? Nagyon sokszor a dolgoknál. És egyszerűen így, ezek tönkre akarják tenni az életünket, az ördögezet, de ez igazság, hogy Isten ezeket végtelenül értékeli. És ezek minden meghaladó, örökkévaló dicsőséget szereznek nekünk. Vágjátok ezt a témát, hogy azok a szenvedések, amiket Krisztus szerint élünk meg, azok dicsőséget szereznek. De nem, mintha én a dicsőségre hajtanék. De Isten dicsőségre hajtok, azért, hogy ő dicsősége növekedjen. És ha te arra hajtasz, akkor ő meg hajt arra, hogy a tiéd növekedjen. Róma 8:28. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, akik örök elhatározásától szerint elhívott. Na hát, köszönöm szépen ezt. Tényleg tudjuk mindig, hogy minden a javunkra szolgál, még a szenvedések is, még a nehézségek is, még a problémák is. Minden a javunkra szolgál. Nem azért vannak, hogy szenvedjél, hanem azért, hogy növekedjél, hogy erősödjél, hogy bölcsebb legyél, hogy jobban lásd a dolgokat, hogy a személyiséged egy érettebb, értékesebb személyiségé váljon. Azért vannak, hogy mert az ördög támad téged, hogy bántani akar. Sokszor nincsen racionális magyarázata, és nem az Isten adja, nincsen oktató jellege, csak az, hogy az ördög, hogy tudom ezt a nőt felbicskázni már megint, mert hogy annyit imádkozik, már elegem van belőle. Érted? És akkor azt mondja, hogy és akkor, ha te ebbe megállsz, akkor az is tulajdonképpen javadra áll, szolgál. És néha nagyon nagy árat fizetünk azért, hogy ezeket megértsük. Egyébként gondolj bele azt, hogy a pillanatragasztó, ha már az életünknél tartunk, meg a cserépedénynél, meg az összeillesztésnél, az egy gyors megoldás, és effektív még fájdalommentes is, igaz? Mert összeragaszt, szevasz. Na de az arany, az hogy kerül oda? Tessék? Olvasztással. Mennyi lett az aranynak az olvasztási fok? Olyan 1000 fok körül lehet, vagy 800? Én is azt gondolom, hogy 800 és 1000 között nem tippelek a fémek általában, legalábbis ezek a típusú fémek. Utána lehet nézni. Na mindig, akár mennyi is, az elég meleg abba. A tojás 100 fokon főzzük, a gáz van, mit tudom én, a víz 100 fokon forr. Csak próbálj belenyúlni. Ne próbálj, csak még gyerekek nincsenek, úgyhogy... Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy jó, oké, de hát ti már ennyire nem vagytok, hogy mit tudom én, hogy belenyújtok a forró vízbe. Szóval a lényeg az, hogy az olyan forró, hogy hát, hogy belenyúlsz, és már nincs ujjad konkrétan a forró aranyba. És hogy az Isten még nem csak azzal okoz sokszor szenvedést, most furcsa, amit mondok, értek, hogy összetörtél, és akkor mit tudom én, bármi, hanem még a helyreállítása is. De miért? Tudjátok, lehet úgy túllépni a problémákon, mint nagyon sok ember csinálja, hogy a problémát a szőnyeg alá söpörjük. És tudjátok, a szőnyeg alatt van, azt nem lehet látni, amit nem látok, az nincs is. Ez egy strusz politika. Beledugja a fejét a homokba, nincs probléma. Igaz, hogy mindjárt megeszik hátra a farkasok, de akkor sincs, akkor legalább nem látja. Az igazán, és én azt gondolom, ez az igével ezt szeretném összekötni, hogy tud a javunkra lenni egy dolog? Hát úgy, hogyha megértjük, hogy mi történt. Vannak dolgok, amiket nem lehet megérteni, miértjeit. Nagyon sokszor engem keresnek meg ilyen dolgokkal, lelkészként rengetegszer. Miért beteg a kislányom? Miért halt meg a férjem? És tudjátok mondani, hogy figyeljetek, én azt tudom megmondani pontosan, hogy hasadnak az atomok. Nem vagyok atomfizikus. Nem tudom megmagyarázni, hogy működik, mit tudom én, az interkontinentális rakéta. Nem tudom, hogy hogyan kell megműteni egy agyat. Isten tudja ezeket, mert ő teremtette, még jobban tudja, mint bárki más. Akkor miért kéne tudnom azt, hogy miért kéne értenem azt, hogy miért történik ez veled? És nem a dolgok megértéséről van szó, értitek? Arról, hogy sokszor megérteni, hogy mit, miért, hogyan történik, hanem az, hogy Isten mit akart, vagy hogyan tud ezen kívül engem felülemelni. Hogyan tudok én valamilyen módon ebből tanulni? Hogyan tudom beépíteni az életembe? Hogyan tudom segíteni ezzel a másik embert, aki meg hasonló helyzetbe kerül? Hogyan tudok én hozzáállni ez a dologhoz? Nem csak a megértés, inkább a hozzáállás a kérdés nagyon sokszor. Hogyan állok hozzá egy-egy ilyen megtöretéshez? És megérteni a lelkedet, a szívedet, az embernek a működését, az embernek a lényének az összességét. És tulajdonképpen ettől lesz valami hihetetlen értékké. És figyeljetek, amit én szeretnék nektek még mondani, az, hogy amit az ige is nagyon sok helyen mond, hogy ez tulajdonképpen nem az a tárgy, ami eltört. Igaz? Úgy néz ki kívülről a vonásaiban, az alakjában, a mindenféle dolgában, mintha az a tárgy lenne. De ez már tulajdonképpen ez egy új teremtés. Ez egy új dolog. Elváltozik egy másikká. És van egy érdekes infom még. Akárhányszor törik, és történik meg ez vele, annál több lesz a cserép helyett az arany. És tudjátok, én szeretem az ilyen aranyos keresztényeket. Azokat a keresztényeket, akik már értik az élet működését. Azokat, akik nem fentről beszélnek lefelé, hanem akik tudnak lentről felfelé beszélni. Akik nem fejet mosnak, hanem lábat. Mert ehhez ilyen szív kell. És azt is tudjuk, hogy a megtört szív kedves ajándék az Úr előtt. És erről majd szeretnének mindjárt beszélni egy kicsit többet. De először annyit értsetek meg ebbe, hogy a názáreti Jézus Krisztus Szent Szellemmel teljesen az Atyától megszületik, Máriától. Emberként, teljesen emberként születik meg. Nem egy ilyen szuperlényként, nem egy szuper vasemberként születik, vagy szupermenként születik. Nem. Ő egy totál olyan ember, mint én. Cserépedény, mint te meg én. És ha valaki érti, akkor ő érti azt, amikor te össze vagy törve. Mert az igében rengetegszer látjuk, hogy Jézus összetörik. Millió egy példát látunk erre, amikor sír Jeruzsálem felett, amikor kikészül azon, hogy a tanítványok elalszanak az utolsó éjszaka, amikor a kenyérszaporítás után, amikor megeteti azt az 5000 embert, plusz gyerekek és asszonyok, akkor szépen elpárlog mellőle mindenki, akkor elkezd tanítani arra, hogy ő a valódi kenyér és a valódi ital. És megkérdezi Pétert, hogy ti is el akartok menni? A legszomorúbb kérdés az egész Bibliában. Jézus összetört szívű ember volt. Rengetegszer összetört szívű ember volt. Zsidó nagy 15 azt mondja, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudná megindulni erőtlenségünken, hanem olyan, aki hozzánk hasonló módon kísért és szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Értitek? Jézus tudja, hogy milyen. És Jézus végül addig tört, addig zúzódott, amíg nem maradt más esély a kereszt után, csak az, hogy minden cserép eltűnjön az életéből, és színaranyjá váljon. Ezért beszél az ige arról, hogy olyan, mint az izzó érc, mint arany érc. Minden cserép eltűnt belőle a kereszten. A legnagyobb szenvedés, a legnagyobb megtöretés, ami fizikai volt, ami lelki volt, ami szellemi volt, azt ő ott érte a kereszten. És az összes cserép eltávozott, és maradt az arany. És tudjuk, hogy az arany micsoda a Bibliában. A romlandóságnak, az állandóságnak a példaképe, az igazi értéknek, az arany utcák, ugye, például az Új Jeruzsálemben. Az, amikor már az arany ugye nem oxidálódik. Egészségügyi szempontból is teljes mértékig rendben van még a testnek is. Szóval én egyet látok ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy Jézus érti, hogy mi történik veled. Soha ne akard az ördögöttől, ne fogadd el azt, hogy Isten nem érti. Isten érti, Istent érdekli, és az ő szíve ezek szerint az ige alapján, meg egyébként is a sok ige alapján megindul a mi erőtlenségünkön. Megindul a te szenvedéseden. 2 Korintus 7:10. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Kétféleképpen szomorodhatsz meg. Megszomorodhatsz úgy, mint aki nem ismeri Istent. Ez végül eltávolodáshoz jelent az Istentől. Attól, hogy te haragudni fogsz az Istenre, hogy miért történik ez velem. És akkor elkezded magadat hasonlítgatni másokkal. Hát ott van a szomszédom, aki teljesen hitetlen, a negyedik feleségét emészgeti. Mégis most vesz az új BMW-t, jól érzi magát, megy Hawaii-ra nyaralni. Érted? És ez a világ szerint megszomorodás, hogy jön egy irítség, jön egy vádlás Isten felé, egy harag a többi ember felé, egy depresszió, egy keserűség, amivel az egész életet megfogja az ember. De az Isten valami szerint valami megszomorodás. Hát van ilyen? Nem már, hát hogy lehet ez? Hát úgy lehet, hogy az Isten szerint, hogy megszomorodunk, akkor más színbe kezdjük el látni a világot. Ott áll három fiatal srác a tüzes kemence előtt. Megvan a sztori. Sidrák, Misák és Abednego. Szerintetek meg akarnak halni? Fiatalok, életerősek. Előttük van minden. És azt mondja nekik a király, hogy na most akkor irány a tüzes kemence. Azt is látják, hogy az, aki kinyitja a kemencét csak úgy, ma az is meghal a tűznek az erejétől. És ők mit mondanak? Szóval király, ha az Úr akarja, akkor kivett téged minket a te kezedből. De ha nem akarná, akkor is legyen áldott az Úr neve. Ezt nem a jókedvükből mondják. Ez az Istentől való megszomorodás. Vagy Jób, aki már mindene is elveszett. Meghaltak a gyerekei, a vagyona, a feleség azt mondja, legyél már öngyilkos, Jób! Senki nem akarja látni ezt az őrületet, ami veled történik. Ott ül a hamudom tetején, szórja fejre a hamudom, és cseréppel vakorgatja magát. És azt mondja, hogy én tudom, hogy az én megváltóm él. És utoljára megáll az én porom felett, és megemlékezik rólam. Ezek nem vidám történtek, ezek nem röhögve mondta Jób. És ezzel az ördög nem tudott mit kezdeni, azt mondja az ige, és elhagyja őt. Eltávozik tőle. És Jób nem ugyanazt kapja vissza, nem feltámadnak a fiai. Egyébként volt, akinek Jobot mondtam, és azt mondta, hagyj engem békén, halottak maradtak a fiai! Meg a mindenféle. És mondta, hogy ez igaz. De kap egy új, olyan értékes életet. A fiai meg biztonságban voltak már, hiszem Istennél. Amit mi nem értünk a saját eszünkkel, mert ebbe a világba gondolkodunk, értitek? Abba, hogy valahogy itt egy jobban élni, jobban érezni magunkat, azért imádkozunk egy csomót, Uram, add meg Jézus nevében, hogy fizetésemelés legyen a munkahelyen. Ami tényleg fontos, nem azt gondolom, és Isten nem azt mondja, hogy hagyjám ezzel békén, hát ne viccelj már, éhalna percenként 12 afrikai gyerek, mit tudom én, Nigériába, és te meg itt a fizetésemelésért imádkozol, hogy tériszalámet tudjál venni a sonka helyett. Értitek? De Isten azt mondja, oké, fontos ez is nekem. Mert ő egy ilyen Isten, hogy nem esik, még ezen is megesik a szíve. De ő benne látni a dolgokat. Ő szerint megszomorodni. És nem mindenki, nálam is, azért mondtam a negatív példát magamról, hogy nagy azt gondoljátok, hogy most azt mondják, Balázs, biztos, hogy igen, nemes módon szomorodik meg. Nem igaz. Az összes megszomorodásom úgy kezdődik, hogy ideges vagyok. Hát Erika tudja. És a feleségem előtt hazudjak utána, azt mondja, na. Nem, tényleg. Emberből vagyok, én is, ti is, mindannyian. És az összes szomorúság úgy indul, hogy nem Isten szerint indul a szomorúság. A tested, az agyad mindig hamarabb ad választ, mint a szellemed. És akkor kitomboltad magad, akkor Jézus azt mondja, elég volt? Akkor most én jövök. És tudjátok, Az a lényeg, hogy a szomorúságunkat tudjuk Isten szerint való szomorúsága átfordítani, amikor olyan helyzetben vagyunk. Nem az a lényeg, hogy hogy indul, hanem, hogy hogy ér véget. A Bibliában egy csomó történet úgy indul, hogy a végén meg, ugye? Minden normális szakember azokban a helyzetekben, hogyha lettek volna ilyen háborús szakértők, akkor azt mondták, hogy ezt el fogják veszíteni, ezt a háborút Izrael. Mit akar az a 300 hülye gyerek a nagy hadsereggel szembe? Ugye Gedeonnál? De Isten nem így gondolkodik. Érted? És a kérdés az, hogy a te gyász helyzeteidből, a te veszteségeidből, a te keserűségeidből, a te összetöretéseidből mit fogsz kihozni? Mi lesz a vége? Mi a sztorinak a vége? Nem az eleje a lényeg, mert testben indul, de szellembe ér véget. De Pál azt mondja, hogy sokan elindultak szellemben, és testben fejezték be. Hát ez nem annyira jó. És tudod, mi döntünk? Mindig te döntesz. És azt szoktam mondani, hogy néha az a legjobb, nem döntesz semmit, csak vársz egy kicsit, hogy lenyugodjál, hogy kitombold magad, hogy na a keserűséget szóljon belőled, az érzelmeid, ne a frusztrációid válaszoljanak, hanem az Isten szelleme tudja helyre rakni a dolgokat. És tudjátok, én nagyon azt látom, de őszintén megmondom, hogy egy dolgot megtanultam, hogy megszomorodás nélkül nincs megtérés. A mai megtéréseknek a nagy része, tudjátok, hogy kezdődik el? Megtérés, időzőben megtérés. Ki áll egy evangélista, vagy valaki, akivel beszélget másik, és azt mondja, gyere Jézushoz, minden sokkal jobb lesz. Onnantól kezdve kolbászból lesz a kerítés. Meg megeheted mindenféle következmény nélkül a boszorkány csokoládé, mit tudom is lehet, tudjátok, olyan csés juliskába. Tehát, hogy ilyen, jönnek ezek a mesék. Egészséges leszel. Láttam 1000 millió, nagyon sokan. Nem úgy beszélek, mint aki nem tapasztalt. Higgyétek el, hogy láttam halálos betegeknek úgy meggyógyulni, hogy az orvos tombolt. 5-ször küldte vissza a CT-be az áttétes rákos hölgyet, mert nem találta meg a daganatait. Utána meg elszavartam, olyan ideges volt. Láttam ilyeneket. Láttam olyan csodákat, amit nem lehet megmagyarázni. Nem mindig így van. És nem tudom miért, nem én vagyok ennek az eldöntője, én csak próbálok valamiféle eszköz lenni ebben, meg ti is gondolom. De a lényeg az, hogy ez nem így működik, hogy becsapják, az csomó keresztény becsapnak, a csomó ember becsapnak a gyülekezetekbe. És azt tanítják, arról beszélnek, és nem az, én nem szenvedéspárti vagyok, nyugodjatok meg, nem hoztam ostorokat, meg ilyen izéket, hogy menjünk, és akkor korbácsoljuk meg magunkat, mert ez hülyeség, ez meg a másik oldala az egésznek, ami egy ugyanolyan hazugság, de nyilván erről nem beszélek, most már nem látjuk ezt annyira. Bár lelkileg most is sokan ezt csinálják magukkal, azt gondolják, hogy jó keresztények, hogy korbácsolják magukat. Tehát nem erről van szó, hanem arról, hogy az ugyanabban a világban élünk, mint amiben előtte értünk. Ebbe a világban, ami bűnökkel van teli. És ráadásul még történik egy oldalváltás. Mert előtte az ördög oldalán voltam itt bűnös ember, és most meg átálltál az Isten oldalába, az Isten hadseregébe. Érted? Egy idegen földön idegen katona vagy. Hát szerinted? Szóval az a lényeg ebben, hogy nem az a lényeg, hogy elkerüljük a szenvedéseket, hogy lehazudjuk a szenvedéseinket, mert igen, sokszor ezt is, hogy vold meg a Jézus nevében, nincs semmi bajod. Én melyet is láttam, valaki jött, bejött így sántán, és Isten meg fog gyógyítani, csak vold meg, hogy nem vagy sánta. Hitből. Tudjátok, ezek nem így működnek. Sehol nem látok ilyet a Bibliában, hogy Jézus azt mondta, hogy vald meg, hogy nem vagy vak. És akkor jobban leszel, nem? Úgy nem mutattam senkire, csak így mittem arra, hogy valahova. Szóval az a lényeg, hogy Hanem én azt látom, hogy Jézus max annyit csinál, hogy rákérdez, mit akarsz tőlem? Ez is egy jó kérdés egyébként, nyilván látja, hogy mit akar. Szóval az a lényeg, hogy néha meg kell valami dolgokat, de nem ebbe az értelembe. És nem szeretem ezt a dolgot. Én nem szeretem, mert még szenvedést okoznak a szenvedő embereknek. Mert mit mond ki, ha nem gyógyul meg valaki? Nem, hogy vak vagy, de még elég hitet sincs hozzá. Érted? És még rúgunk együtt a földön fekvőbe. És tudjátok, nagyon kell értenünk, hogy vannak szenvedések. De úgy, én csak arra szeretem volna beszélni, hogy mi történik, amikor szenvedsz, hogy mi tud történni az életedben, mi tud Isten csinálni belőle, mi tud Isten kihozni belőled, és hogy milyenné tudsz válni, hogyha jól tudod megfogni ezeket a dolgokat. És egy dolgot értek már, nagyon értek, komolyan. Ezt megtanultam, mert nagyon-nagyon drága ajánlat fizettem érte. Soha semmilyen vezetőt nem fog kinevezni, akinek nem tört meg az élete az orrom előtt legalább, vagy 3-4-szer minimum. Úgy rendesen. Mert a szenvedések hozzák ki az emberekből az, hogy valójában kicsodásik is ők. Mert örülni, azt tudunk együtt. Azon nincsen semmi baj, nem? Jó érezni magunkat, jókat kajálni, főleg a férfiak. Az úgy megy a gyülekezeti csapattal együtt. Ezek nagyon jók. De amikor jön a probléma, a nehézség egy gyülekezetbe, az életünkbe, az megmutatja, hogy valójában kik vagyunk mi. Az pontosan elmondja, hogy te ki vagy a Krisztusban. Nem az első pillanat, mert nyilván egy tragédiának az első pillanata lehet egy nagyon szélsőséges, és ez tök normál. Tehát nincs ebben semmi. Isten nem fogja azt mondani, hogy ne így legyen. Vannak olyan keresztények már, akik még azt is meg tudják már tenni, hogy nem olyanok. Én láttam ilyeneket. Az, hogy belül mi van, az megint más kérdés nyilván. De hogy értek, én arról beszélek most, hogy amikor az Isten igéje azt mondja, és az utolsó gondolat is lezárnám, mert 1000 millió dolgot tudnék mondani ezzel kapcsolatban. Akkor azt mondja Jézus, hogy sírjatok együtt a sírokkal, és nevessetek a nevetőkkel, akkor ez egy nagyon konkrét, és egyértelmű, és nem annyira nehezen megérthető gondolatmenet, igaz? Ehhez képest ma mit csinálunk a gyülikben nagyon sokszor? Bejön valaki sírva, és át akarjuk fordítani, hogy hát nevessél már. Hogy megvidámítani értek, és akkor így, ami fontos, de megvan az ideje ennek is, érted? Amikor valaki ott van, akkor kezdjünk, akkor sírjunk vele, akkor tudjunk vele együtt lenni. Igazi közösségként, igazi csapatként. Vállaljuk be az ő szomorúságát. És hogy hajoljunk le hozzá, és érezzük a szívét annak az embernek. Ha nem is mindenki, mert nyilván nem mindenki ilyen, értitek? Tehát nem mindenki ilyen együttbőgős vagy. Tehát engem mondjuk bőgni, látni, hát nem tudom. Nem nagyon lehet. Tehát, hogy de akkor legalább nem kezdek el, mit tudom én, előadni egy stand-up comedy-t. Értitek? Szóval valahol én ezt hiányolom. Ma az egyházból, ma az életemből, az enyémből is egyre jobban. És hogy azért szerettem volna erről nyíltan őszintén beszélni, mert szerintem ez egy olyan téma, ami mindenki átmegy. Közvetve vagy közvetlenül, de átmegyünk rajta. És mit kezdünk vele? Mit kezdünk vele? Hogy tudunk ezzel bármit csinálni? Nyilván nagyon sok mindent lehetne még erről mondom beszélni, de a lényeg az, hogy higgyétek el, hogy ha ennyit megjegyeztek, hogy Isten a szenvedésekből értéket tud kihozni az életedből. Ha annyit megjegyeztek ebből az egészből, hogy amikor túl vagytok egy szenvedésen, jelentősen komoly értékváltozás történik az életetekben. És hogy tulajdonképpen ott kapunk mennyei értékeket, amikor Isten szerint való módon megszomorodunk. De aztán felállunk ebből, és nem maradunk benne. Hogyha annyit megjegyzünk ebből a mai szolgálatból, hogy ha valaki van köztünk, aki meg van törve, akkor segítsük neki összerakni önmagát. Akkor ha ezeket megjegyzük, ezeket a nagyon rövid gondolatokat, akkor már szerintem sokszor, és lehet, hogy nektek ez tök normál, és hogy ez így működik. De nem elégszer elmondani, elgyakorolni, végiggondolni ezt az egészet. Mert sajnos az emberi alaptermészetük nem ilyen, hogy ezt így fogja meg. egyikünknek se. Vannak jobb meg rosszabb természeteik közöttünk, de alapból nem ilyenek vagyunk. És tudjátok, a formálódás, az alakulás, a folyamatos javulás, az a kereszténységnek az alaptermészetének kell, hogy legyen. Tudjátok, egyszer valaki odajött hozzá, egyszer sokszor odajöttek hozzám a gyülekezet, és mondták nekem az emberek, hogy nagy lelkesen az első találkozó, hogy milyen jó emberek vannak itt. Gondoltam magam, ismerni őket. Szóval, és akkor mondtam nekik, hogy nem jók, ezt most leszögezem, javulók. Kérlek, mondom, úgy gyere be a gyülekezet, ez egy javuló gyülekezet. Idősz, megint lesz egy javulni valónk. Te. És igazán így... Szóval a lényeg az, hogy az nagyon fontos, értek, hogy ne álljunk meg az ilyen dolgokban való fejlődésben, főleg ebbe a témában nem. Mert hogy könnyebbre ragadunk ilyen egyszerű, könnyű, kimondott válaszokban. Az emberek nagyon szeretnek sablonos dolgokat mondani dolgokra. Erre nincsen sokszor sablon, hogy hogyan kell egy megtöretésből helyreállni. Ezek csak ilyen alapgondolatok, amik körülbelül, sőt, inkább azt mondja, hogy igazak minden megtöretésre, de minden megtöretés, minden nehéz helyzet, minden ember más. Úgyhogy én itt le is zárnám, mert hogy igen, lezárom, de nem fejeztem be, majd egyszer talán.